Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a gondolatébresztő mai adása Jantek Gyöngyvérrel, Király Kingával, már itt ülünk a nappalinkban, és egy körasztalt ülünk körbe, szépen látjuk egymást, és még egy információ, hogy most már a hang is remélhetően sokkal jobb, hiába jobb a hangon nem tudunk beszélni.
Lehetőleg az első volt a jó.
Remélhetőleg sokkal jobb a hang is, mert komoly technikai fejlesztéseket eszközöltünk, és már látjuk is egymást, mert egy körasztalt ülünk körbe.
Amihez nem kellett egy komoly technikai fejlesztés, elég volt leülni
egy körasztalhoz. De ahhoz, hogy le tudjunk ülni egy körasztalhoz, ahhoz meg kellett. Igen. A székeink még néha nyikorognak, de igyekszem mozdulatlanul ülni. Mert csak az enyém nyikorog szerintem. Lehet, hogy igen, majd a következő szünetben kicseréljük. Mai témánk a szorongás. Ezt a témát régóta terveztem már, hogy csináljuk meg, mert szerintem nagyon sok embert érint. Nem is tudom, hogy van-e olyan ember, aki nem szorong.
Igen, a pszichopaták.
Magyarul, ha szorongsz, akkor nyugodj meg, nem vagy pszichopata.
Hát, akkor minden rendben.
Lehet, hogy ez így leegyszerűsítő, de...
A pszichopaták
de...
soha nem szoronganak?
Hát sokkal kevesebbet, az biztos. Biztos. Azért azt nem mondanám, hogy soha, de az biztos, hogy kevesebbet.
Máshogy szorongod.
De az egy fontos felvetés, amit mondtál, hogy nagyon sokszor ezek a nagy pozitív hangulatú, meg nem is a hangulat a legjobb szóra, tehát ez egy hurrá pozitivista hozzáállás, hogy koncentrálja jóra, meg örülje, mindig csak a pozitív érzelmeket éld át, de hogy igazából a negatív érzelmekre is szükségünk van, és azoknak is funkciója van az életünkben. És a szorongás is ilyen, hogy megfelelő helyzetben, megfelelő mértékben nagyon is szükségünk van rá, hogy életben maradjunk.
Igen, figyelmeztető jel az embernek, amire oda kell figyelni.
Igen, igen.
Magyarul ne szorong, ha szorongsz.
Ez nagyon jó, ezzel így be is fejezhetjük a mai adást ennél bölcsebben. De egyébként ez tényleg tök fontos, mert nagyon sokszor a szorongásban nem is feltétlenül a szorongás tárgya a legnagyobb fájdalmat okozó dolog, hanem a szorongástól való szorongás. Például egy pánikroham esetén is sokkal nagyobb részét teszi ki az idejének a pánikbetegnek az, hogy szorong attól, hogy pánikrohama lesz, mint maga a pánikroham. Hmm. És ugye, vagy a agorafóbiás, hogy bárki, aki mondjuk bizonyos konkrét dolgoktól így komolyan fél, ott a szorongástól való félelem az sokkal nagyobb arányban jelen van.
Nagyon sokszor teljesen megmagyarázhatatlan okai vannak, vagy nincs józan ok arra, hogy mondjuk valaki a tömegben miért szorong. Most néztünk egy borzalmas filmet a Kingával, nem
nézzétek. Láttam is, hogy nagyon mosolyogsz, hogy az agorafóbiát mondta.
Egy agorafóbiás nőről szólt, aki leleplezett egy gyilkosságot a szemközti házban. Annyira beteg film volt, hogy semmiképpen ne nézzétek meg.
Ne is mondod
címét. Jó is, hogy nem mondjuk a címét.
Igen, tényleg feledhető volt. A legrosszabb rész az volt, amikor a gyerek így belevágott egy ilyen valamit az arcába.
Hát egy ilyen háromágú kis gerebjét.
Skipeljük. Igen.
Nem csak, hogy ott is az volt, ami érdekes volt, hogy a hölgy nem mert kimenni az utcára. Aztán úgy utána felfejtették azért, mivel hogy senkinek nem ajánljuk, hogy nézzék meg, el is mondjuk, hogy az volt, hogy nyomkodta éppen a telefonját, mert a szeretője hívta, és akkor autóbalesetet szenvedett a férje és a kislánya, és ők meghaltak, a nő meg túlélt, és hogy erre vezették vissza valahogy az agorafóbiáját, de hogy ezek sokszor ilyen megmagyarázhatatlan dolgok.
Hát, hogy annak tűnnek. Tehát egyrészt a szorongásnak mindig, nem mindig, de azért alapvetően van egy biológiai alapja is. Tehát vannak emberek, akik fogékonyabbak rá, akik érzékenyebbek, akik könnyebben szoronganak, és vannak, akik nem. És ez az egyik része. A másik része, hogy persze sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni, lehet traumák felől közelíteni. Abban igazad van, hogy nem mindig lehet egy ilyen egyértelmű nagy traumára visszavezetni. De például tipikus gondolatokra elég jól vissza lehet. Tehát egy szociális fóbiásnak nagyon sokszor jár az a fejében például, hogy mit fognak rólam gondolni, meg fogok szégyenülni, majd elpirulok, ha beszélek, és mindenki rajtam fog nevetni. És az gyakori, hogy mondjuk valaki eljön terápiába, és azt mondja, hogy nagyon szorongok, és fogalmam sincs, hogy mitől. És amikor elkezdjük ezeket a dolgokat egy kicsit így megpiszkálni, visszafejteni, akkor elég gyakran kirajzolódnak ezek a gondolatok, amik mögötte vannak. Nem mindig egyébként. Van, amikor ez egy sokkal zsigeribb dolog, de azért nagyon sokszor ezeket így föl lehet fejteni.
Számomra egyébként az a legérdekesebb az egészben, meg talán úgy félelmetes is, hogy ez egy dolog, hogy azt mondod, hogy valaki elmegy hozzád, hogy szorongna, de mi van azokkal az emberekkel, akik tudatában sincsenek annak, hogy szoronganak, nyilvánvalóan remélhetőleg az életük egy pontján egyszer csak rájönnek, hogy te jó ég, vagy az egész életüket végig szorongták, vagy vannak bizonyos szakaszok, de hogy nagyon sokan nem is veszik észre, hogy ezzel egyáltalán problémájuk lenne.
Uh-huh. Tehát általában akkor azért azt észreveszik, hogy valami nem jó az életükben, uh-huh. azt nem tudják megnevezni, hogy mi a gond, és akkor az a jobbik eset, hogyha segítséget kér bármilyen formában. De ahogy azért a Tomi is mondta, a szorongást nem lehet teljesen kiiktatni az életünkből.
De hogyan tudod te definiálni mondjuk a szorongásnak az érzését? Mit érez akkor az ember?
Hát a szorongás az nem egy érzelem. A szorongás az egy állapot, amiben sok tényező benne van. Van egy érzelmi komponense is, meg egy nagyon erős fizikai komponense is tud lenni, főleg ezeknek a hirtelen jövő erőteljes szorongásoknak. Tehát például egy pánikroham, az egy szorongásos állapot. Azért ezt emelem ki, mert a legtöbb ilyen szorongásos betegségben jelen van a pánikroham, csak más okok miatt jön elő.
De attól akkor még nem biztos, hogy pánikbeteg
nem,
valaki.
Nem, tehát pánikroham szinte bárkinek lehet, attól még ő nem lesz pánikbeteg. Szerintem nem menjünk bele ilyen diagnosztikus kritériumokba, mert ez annyira nem izgalmas. De a lényeg az, hogy ez egy rendkívül intenzív állapot, amikor az embernek a szíve hevesebben ver, elkezd izzadni, azt érzi, hogy nem kap levegőt, vagy sokan úgy fogalmazzák meg, hogy egy ilyen mellkasi szorítást éreznek. És ez egyébként egy olyan 10-15-20 perc alatt le is tud csengeni. Egy kicsit ez olyan, mint hogyha elképzeljük azt a helyzetet, hogy jön a medve, és az egész szervezeted arra készít, hogy most vagy menekülj el, vagy vedd föl a harcot, csak éppen nincs medve, mert az irodában ülsz, és nem is mindig tudod megragadni, hogy mitől jött ez az érzés, tehát a tested elkezd készülni egy ilyen elképesztő nagy energiával arra, hogy megküzdjön egy veszéllyel, de ez a veszély ez van, hogy vélt veszély.
Pont ezt akarom, hogy mi van, hogyha a medve az a saját gondolatod, vagy a gondolatainak az összessége.
Erről van szó, igen. Uh-huh. Vagy arról, hogy valamit úgy észlelsz, ahogy az nem is történt meg. Tehát hány olyan konfliktus van, amikor nekem is volt olyan, hogy olyan dolgokat a fejemhez vágnak, amiket én tudom magamról, hogy mondjuk nem követtem el, azt elhiszem, hogy ő úgy élte meg, és akkor egy csomó problémánk ilyesmiből fakad, hogy észleljük a világot valahogyan, és azt valahogyan feldolgozzuk. De talán ez a legfontosabb, hogy a szorongás az nem egy ilyen egyszerű érzelem, abban van félelem, abban van aggodalom, abban sok minden benne lehet egyszerre.
Mit lehet tenni? Kell-e egyáltalán ezzel a területtel foglalkozni, vagy el kell könyvelni, hogy időnként szorongunk, oké, hát majd túl leszünk rajta?
Hát ez attól függ, hogyha az embert ez zavarja, ha ez akadályozza az életében, hogyha azt érzi, hogy például bizonyos döntéseket azért úgy hozott meg, mert félt kilépni, vagy most csak mondok egy konkrét példát. Tehát ha például valakinek a nehézsége van azzal, hogy mások előtt beszéljen, vagy egyáltalán, hogy megmérettessen egy állásinterjún, simán lehet, hogy azért ragad benne, bizonyos munkákban, vagy azért nem vált, vagy azért nem a képességei szerint helyezkedik el, mert ezeket a kihívásokat nem meri megugrani. Vagy például a szóbeli vizsgákon van mindig problémája, és azért nem fejezi be az egyetemet. Nekem volt ilyen páciensem, hogy 10 éve húztam már az egészet, és nem a képességeivel volt baj, hanem ezzel a területtel. Vagy nézzük meg a társválasztás területét. Ha valaki állandóan szorong, hogy ki mit fog róla gondolni, simán lehet, hogy nem azt a lányt hívja el randizni, akit igazából szeretne elhívni, mert azt hiszi, hogy majd ő úgyis lepattintja. Tehát azért ezek
ez milyen
így
érdekes dolog, nem? A randiknál ezt így látom ismerősi körben is, hogy nagyon tetszik neki a lány, és hogy aki így igazán tetszik, azt sokszor talán így idealizálja is az ember, és azt mondja, hogy a fél attól, hogy tőle nemet mond, mert hogy ő egy ilyen felső kategóriásabb igen. valaki, és azért elhív valaki olyat, aki lehet, hogy ugyanolyan szép, meg ugyanolyan kedves, csak az ő szemében ez az eszményesítés, ez máshol tart.
Igen, pedig egyébként jó nem baj ez az eszményesítés, legalább a kapcsolat legyen meg, de nem, tehát az első randi előtt. Ja, de hogy a lényeg, hogy a kérdésedre visszatérve, tehát pont azért az elmúlt egy év az szerintem mindenkinél növelte, vagy akkor magamról beszélek, de sokaknál növelte azt az alapszorongást, és azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen kiiktatni, de hogyha az ember azt érzi, hogy irreális ez a szorongás, vagy túlzó mértékű, vagy akadályozza az életében, akkor biztos, hogy
érdemes
vele. De nem
lehet, hogy az ember mindig minden szorongást irreálisnak érez? Tehát én olyan embert azért nem ismerek, aki azt gondolja, hogy ez tök jó.
Hát de nem az, hogy tök jó, de olyan szerintem teljes mértékben van, amikor tudod, hogy reális a szorongás. Most csak tegyük fel, nem magam legyen teljesen általános példáról gondolva, hogy ott van mondjuk 1000 fő, és nekik fog előadást tartani egy illető, és simán tudja, hogy egyébként ügyes, fel is készült, meg minden, de azért meglát egy akkora tömeget, fú, mi van, ha bele fog bakírni. És ez egy nem egy irreális, ez egy full reális dolog, viszont ezt is lehet kezelni, és egyébként pont arra akarnék kiukadni, mi van, ha valaki rájön, tudatában van, hogy szorongással van problémája, és szeretné ezt valahogy megoldani. Nyilván gondolom az egyik legjobb dolog, hogyha segítséget kér, de mondjuk tegyük fel, hogy nem annyira nagyon nagy problémája van, hogy önmagának mit tud tenni.
Hát egyrészt nagyon sok jó könyv van most már ebben a témában, amit szerintem érdemes a másik ittinek a bátran élni. Például ez kifejezetten ebben a témában szerintem egy jó könyv. Ugye erre is sokféle terápiás megközelítés van, de ha mondjuk ezt a legkönnyebben átadhatót, ezt a kognitív megközelítést próbálnám így valahogy átadni, akkor azt mondanám, hogy próbálj meg megvizsgálni, mik azok a gondolatok, amik eszébe jutnak. Most maradjunk ennél a példánál, amit mondtál, hogy kiáll 1000 fő elé, és egyáltalán nem mindegy, hogy az jut eszébe, hogy lehet, hogy hibázni fogok, mert benne van a pakliban, és mindenki hibázik, vagy az jut eszébe, hogy biztos, hogy el fogom rontani, és mindenki rajtam fog majd röhögni. Ugye itt ezek árnyalatnyi különbségek, és amikor ezt megvizsgálod és átkeretezed, tehát igazából a realitásra kell törekedni. Az egy reális gondolat, hogy lehet, hogy el fogom rontani. És nem az a cél, hogy átérjük arra, hogy biztos, hogy én soha nem fogok hibázni. Mert ez nem erről
lehet,
szól.
Hogy abból lesz a szorongás.
Pontosan, mert ugye ez meg egy irreális elvárás.
Egy kicsit ezt várja el az embertől, nem, hogy mindig legyél tökéletes, mindig legyél.
Jó, de hát ezt meg azt hiszem, hogy helyre kell magunkban tenni, hogy ilyen nincsen. És akkor, hogyha így állsz hozzá, akkor el tudod fogadni, hogy mondjuk ha egy ilyen gondolatod van, utána eszedbe jut az, hogy teljesen természetes az, hogy izgulok. Lehet, hogy el fogom rontani, de majd kijavítom. Tehát, hogy egy kicsit ezt a belső beszédét az ember, hogyha fejleszti, és ez nagyon izgalmas ebben így szülőként belegondolni, hogy ezeket a belső hangokat az ember azt nagyon sokszor a szüleitől tanulja.
Igen, pont.
Tehát az, amit az anyukád mond, meg apukád mond, meg a tanárok mondanak az első időszakban, ez így beépült. Tehát ezért is tökre nem mindegy, hogy hogyan beszélünk a gyerekeinkkel, például a kudarcaikról, a nehézségeikről, vagy a gyengeségeikről, mert nekik is vannak, nekünk is vannak. Úgyhogy tehát ez lenne a lényeg, hogy az ember felismerje, hogy mi váltotta ki ezt a szorongást, és ezeket az ilyen sokszor nagyon kegyetlen, meg nagyon kritikus monológokat, amik a fejünkben zajlanak, ezeket így meg kell próbálni szelídíteni, és a realitáshoz közelebb hozni. És ugye ez is válasz arra, amit mondtál, hogy irreális, az nem azt jelenti, hogy tök jó, vagy nem tök jó, egyszerűen, hogy van-e közel a valósághoz. És nyilván, amikor az embernek a gyereke az intenzív osztályon van, akkor reális, hogy szorong, hogy meg fog halni. És nem az a cél, hogy ne szorongjon. Tehát ez
ilyenkor a belső hang mit tud mondani az embernek?
Mondjuk egy ilyen nagyon éles helyzetben? Igen. Hát az ilyen nagyon éles helyzetekben bekapcsol az embernek a hit meg a remény. És az meg megint nem teljesen az a fajta realitás, amit tehát nem az az orvosi realitás meg a papírok,
de
hanem...
De nagyon érdekes, hogy a hitet meg a reményt említett, hogy a Biblia azért nagyon sokszor utal erre, hogy szólj a lelkedhez,
így
hogy
van.
Ne csüggedjél lelkem, meg minden, hogy azért ez így ösztönösen talán ezek a bibliai igazságok így bele vannak kódolva.
Igen, igen. Hát ez teljesen... És ez nagyon fontos is, hogy miért szerepel olyan nagyon sokszor például a Bibliában is az, hogy ne félj. Tehát ez azért, mert nem automatikus, hogy az ember ne féljen, és a hitnek is van azt gondolom egy természetes szintje, meg van természet fölötti szintje, és mindegyik nagyon-nagyon sokat tud tenni a félelmek ellenében. Úgyhogy ezeket... Abszolút érdemes ilyen szemmel is forgatni a Bibliát, mert sokszor, hogyha valaki szorong, vagy fél, akkor a Bibliából is azokat a dolgokat veszi ki, amik csak növelik a szorongását. Mert van egy szűrőnk, tehát egy szelektív szemmel nézzük az egész világot, hogyha ha szorongóbb lelki állapotban vagyunk, sokkal hamarabb észreveszünk azokat a jeleket, amik arról szólnak, hogy igazolják a mi szorongásunkat. Például, hogyha megengedtek ilyen konkrét példákat a szociális szorongással kapcsolatban, hogyha valaki mondjuk nagyon izgul akkor, amikor egy új emberrel találkozik, és állandóan az jár a fejében, hogy mi van, hogyha megremeg a hangom, dadogni kezdek, és majd ő biztos azt fogja rólam gondolni, hogy béna vagyok, hülye vagyok, szerencsétlen vagyok, akkor ugye az történik, hogy a párbeszéd közben ő nem a másikra figyel, hanem magára. Folyamatosan hogy a saját reakcióit csekkolja. És a másik mit fog ebből megélni? Ja, hogy ez nem is figyel rám.
Igen, ilyen önző.
Ez olyan, mint a bemutatkozásnál, amikor arra figyelünk, hogy a saját nevünket mondjuk ki, és valójában nem is emlékszünk, hogy a másik mit mondott.
Igen, de hogyha ez csak egy pillanatig zajlik, az ugye nem olyan zavaró, de ha perceken keresztül te azt érzed, hogy a másik nem figyel rád, akkor nagyon könnyen azt a benyomásod lesz róla, hogy őt én nem érdeklem. Akkor te is elkezdesz rá egy kicsit lehet, hogy udvariatlanabbul reagálni. A szorongó ember erről leveszi azt, hogy ja, igazam volt, ez tényleg nem bír engem, akkor az fokozza a szorongását. Még jobban elkezd izzadni, még jobban elpirul, még kevésbé tudja, hogy a másik mit mondott, és kialakul egy önbeteljesítő kör igazából, mert ő azt fogja érezni, hogy baromira igazam volt. Miközben ugye a viselkedésével, meg a nonverbális jelzéseivel előhívta ezeket a dolgokat.
Ó.
Csöngettek. Biztos jött a postás. Akkor most megállunk. Csengetés megvolt, futár megérkezett, mindenünk van, újra
itt vagyunk. Kiderült, hogy ki mit rendelt.
Igen. Lehull az állarc.
A lepel. Na igen, és akkor ott tartottunk, hogy az önbeteljesítő jóslatok, amiket meséltél, és így az jutott eszembe, hogy tényleg mennyire megerősítesz abban a gondolatomban, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember megvizsgálja önmagát, és hogy tudatos legyen. Tehát az első, hogy ismerjük fel az érzelmeinket. Szerintem az is nagyon fontos, hogy merjük ezeket megélni, átgondolni, és akkor így visszavezetni a múltba. De ez nem itt még az is fontos, hogy az ember így ebben is, hogy mondod, reális legyen, hogy ne legyen az, mondja sokszor az, hogy jaj, akkor milyen szüleim voltak, mit mondtak rám, tehát hogy igen, egy ilyen negatív spirálba is be tud kerülni az ember, de hogyha abszolút szem előtt tartjuk, és ez a fókusz, hogy kijöjjünk a szorongásból, amennyire csak lehet, akkor azért szerintem ez a vizsgálódás az nagyon hasznos tud lenni.
Igen, meg azért így kicsit a szülőket védendő, nagyon fontos, hogy itt is kiemeljük, ezt már mondtam, de akkor még egyszer, hogy van ennek egy genetikai háttere. És én sokszor tapasztalom azt, hogy vannak olyan emberek, akik alapvetően jó családból, jó gondoskodással kétszer szólt be az anyja, és mégis olyan rossz hatása lett, és más családokban meg, tehát van, aki meg olyan reziliensebb, kevésbé hajlamos erre, annak meg most majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy a hátán is fát lehet vágni, és mégse lett az. Tehát ez egy nagyon izgalmas. Dolgokat,
és ugyanígy igen, nem csak igen, a szülői hatás, de nyilván a genetika az onnan eredeztethető, de hogy lehet, hogy valakire egyszer az iskolában csúnyán néztek, és összezuhan az élete,
igen,
a másik meg elveszti a hozzátartozóit, stb. Igen, és igen, mégis túlél,
igen,
és
igen,
és fel tud állni.
Igen,
erről
igen,
mi nagyon sokat beszélünk Tomival, és számomra ez őszintén egy ilyen hatalmas kérdőjel.
Tudom, sok számára is az.
De ez is egy nagyon érdekes, igen, hogy mondod, hogy akkor igen, genetika, meg típuskérdés, mert én is mindig úgy vagyok, hogy így széttárom a kezem, hogy amit Tomi mond, hogy van, hogy az ember egy apróságtól összeomlik, a másik meg bármit kibír szinte.
Igen, mert hogy az ember az nem, tehát hogy ezt nagyon sokáig ilyen párhuzamos valóságoknak gondolták, hogy valami vagy genetika, vagy uh-huh, környezet. De hát most már tudjuk, hogy ezek sokkal jobban összefüggenek, egy folyamatos párbeszéd van a kettő között. Tehát ha valakinek van egy hajlama valamire, és olyan környezetbe kerül, és ez folyamatosan összeadódik, abból tud kialakulni egy patológia, vagy egy betegség. És hát pont ezek az emberek a legizgalmasabbak, tényleg őket hívjuk ilyen reziliens embereknek, akik a nehéz körülmények ellenére jól vannak. És hogy mit tudunk tőlük tanulni, vagy ez mennyire tanulható, érdekes kérdések ezek. De biztos, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor mindenért a szülők tehetnek felelősek. Nyilván valami, amiért felelősek vagyunk.
De aztán egy felszabadító üzenet lehet, hogy ha szorongunk, akkor alapvetően nyilván a szervezetünknek is vannak reakciói, meg is éljük ezeket az érzelmeket, és még mindig jobb megélni, mint elfojtani.
Nem? Igen, igen. És például nagyon sokszor van az, hogy fokozza a szorongást az, hogy egy szorongáskeltő gondolatot állandóan el akarunk folytani, mert ugye az egy mentális energia. És van olyan, hogy van, akinek nagyon durva kényszer gondolatai vannak, és mondjuk azt tanítod neki, hogy egyszerűen engedje el, legyen olyan, mintha csak így áthaladna a fején az a gondolat, nem kell belekapaszkodni, nem kell nagyító alá, gorcső alá venni, mert ugye egy kicsit ez is benne van, hogy most már így nyitottak vagyunk a pszichológiára, és mindent szeretnénk elemezni. De marhára meg kell tanulni, hogy nem kell mindent elemezni. Nem kell mindig mindent elemezni, analizálni. Van, amit csak hagyni kell a csodába, hogy menjen. És sokkal jobban járunk
jó,
vele.
Jó, de ha mondjuk valaki attól szorong, hogy tömeg előtt kell beszélnie.
Akkor nem biztos, hogy tömeg előtt kell beszélnie. Kezdjük ennél.
Válaszom.
Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem kell mindig mindent megerőszakolni.
Tehát ha valahogy úgy alakul az élete, hogy tényleg muszáj oda kiállni most a vizsgára mondjuk. Aha.
Hát arra fel lehet készülni, meg lehet segítséget kérni, de szerintem ez tök fontos, amit felvetettél, és szerintem ez meg a munkavilágához, munkaválasztáshoz is átvezet bennünket, ami egy másik ilyen témánk, hogy lehetséges, hogy egyszerűen azért szorong annyira az ember, mert rossz helyen van.
Ha tőged van és füvet eszel, így. Akkor ne akarj sas lenni.
Igen, igen. Ez egy bölcsmondás szerintem, ez lehet záró akkord is. Ennél okosabbat úgyse tudunk ma már mondani.
Nem, de ez azért még ezt egy kicsit feszegetném.
Még egy közmondással.
Nem, hogy milyen okos dolog az, hogy az elvárásoknak, hogy a belső és a külső elvárásoknak hogy feleljünk meg. Tehát, hogyha valaki mondjuk tényleg nem tud énekelni, akkor ne menjen az X-faktorba.
Igen, igen. És vagy ne csodálkozzon, hogyha kiszavazzák, hogy mit csinálnak.
És ott. Ne szorongjon ettől. De hogyha pedig valaki nem tud tömeg előtt beszélni, akkor szerintem az a legjobb, ha ezt megbeszéli magával, így visszatérve van, a belső hangra, hogy valószínűleg soha nem leszek olyan jó előadó, mint a Gyurcsány, majdnem azt mondtam. De amit tudok, megteszek, lesz, ahogy lesz, valahogy túléljük, és hello.
Igen, így van, így van. És valószínűleg akkor a vizsgán se fog annyira szorongani, vagy hogyha elengedi azt az elvárást, hogy neki kell, neki olyan jó előadónak kell lenni, mint XY-nak. El kell fogadni, amiről már korábbi adásokban beszéltünk, hogy nem vagyunk egyformák, nem egyformák a képességeink, és nem kell mindig mindenben egyformán teljesíteni.
Hát igen, ebben szerintem tényleg egyébként ijesztő, hogy az ember leggyakrabban saját magával olyan kemény, egy dalnak a szövegrészete jut eszembe, aminek ez is a refrénje, hogy ne légy olyan kemény magaddal, hogy milyen furcsa már, hogy oké, hogy most külső, vagy belső, vagy mi generáljuk, de hogy mégis az ember leggyakrabban a saját maga által állított elvárásoktól fél a legjobban, hogy ő ilyen szeretne lenni, olyan szeretne lenni, holott mennyi könnyebb lenne az életünk, hogyha reálisan látnánk magunkat, hogy milyenek vagyunk, mire vagyunk képesek, és akkor a saját komfortzónánkban kényelmesen ellennénk.
Igen.
Mivel tegnap még beszéltünk, vagyis nem tegnap, hanem az előző adásban még beszéltünk arról, hogy a tömegben való szorongás, talán erre egy picit még így a végén térjünk ki.
Uh-huh.
Hogy azt például hogy lehet kezelni.
Erre is ugyanaz a válaszom, tehát hogyha valaki kifejezetten rosszul érzi magát egy nagy tömegben, tömegrendezvényen, azt nem biztos, hogy erőltetni kell. Mert hogy ez egy nagyon természetes emberi reakció. Tehát szerintem az a kevesebb ember, aki nagyon komfortosan érzi magát a tömegben, mert állandóan ott van a... tulajdonképpen a tömeg azért az egy potenciálisan elég veszélyes hely.
Helyét tud is válni. Tehát... Egyszer beszélgettem valakivel arról, hogy azért én sem érzem feltétlenül jól magam a tömegben, és most akkor ezt nagyon enyhén fejeztem ki, és mondta, hogy azt a tényleg, én azt hittem, hogy ez csak nekem problémám, és hogy nem ismertem erről soha beszélni. Miközben szerintem ez egy tök természetes dolog, hogy a tömeg az alapvetően nem egy komfortos dolog.
Nem. Nyilván az nem mindegy, hogy a tömeg mekkora területen osztik el, de hogyha nagyon közel vannak hozzád, kicsi a tered, azt érzed, hogy nagyon nehezen tudnál onnan kijutni, azok mind azért fokozzák a szorongást. Ez ösztönös, tehát ez teljesen ösztönös, nyilván vannak benne egyéni különbségek, meg hogyha valakit ez akadályoz abban, mondjuk, hogy elmenjen akár egy 100 fős rendezvényre is, azon lehet dolgozni, de az,
de
hogy...
mondjuk egy 20 000 fős nagy koncert,
igen,
meg
akkor nem kell elmenni, vagy ülő koncertre kell menni, ahol nem ugranak a lábadra.
Még egyetlen egy dolog jutott eszembe, hogy milyen jó, hogy felhoztad ezt a beszélgetés témát, hogy szerintem az is nagyon sokat tud enyhíteni az embernek a szorongása, hogyha talál olyan embert, akivel ezt megbeszélheti. Nyilván, ha mondjuk ő is hasonlóan ér, az akkor már az empátiát is növeli, de szerintem, hogyha van egy jó barát vagy családtag, aki lehet, hogy nem is tud megérteni minket, de legalább valakinek elmondhatjuk, az már nagyon sokat tud segíteni.
Igen, így van, így van. Meg az az érzés, hogy nem vagyunk egyedül.
Igen.
Na, hát írjátok meg nekünk, hogy ti hogy álltok a szorongás témakörével, van-e olyan, amit szorongtok, és mit tudtok tanácsolni, mert nagyon sok jó praktikákat is lehet olvasni, úgyhogy várjuk a tippeket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ez volt a gondolatébresztő. Szép napot, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.